Már 2 vagy 3 napja éltem erődömbe zárkózva. Ekkor eszembe jutott, hogy péntek azzal szokhat le legjobban az emberevész szörnyűségéről és kannibál gyomrának vágyairól, ha mást húst is megizlel. Tehát egyik reggel magammal vittem az erdőbe. Először is saját nyájamból szándékoztam megölni egy gödölyét. Azt hazavisszük és feldarabolom. De menet közben az árnyékban egy nőstény kecskét pillantottam meg. Mellette feküdt 2 gidája. Megragadtam pénteket. Megállj, mondtam, és maradt csendben. Jeleket adtam, hogy ne mozduljon. Aztán vállamhoz kaptam puskámat, lőttem és megöltem az egyik gidát. Szegény teremtés látta ugyan már, hogy öltem meg táborra ellenségét, a vadat, de mégsem tudta elképzelni, hogy csináltam. Most a lövés valósággal megrendítette. Reszketett és vacogott. Annyira oda volt a csodálkozástól, hogy azt hittem összeesik. Meg se nézte a gidát, amelyet lelőttem, sőt, talán észre se vette, hogy megöltem. Saját mellényét tapogatta, nem sebesülte meg. Úgy látszik, feltételezte rólam, hogy meg akarom ölni. Elébém járult, leborult előttem, átölelte térdem, és egy csomó érthetetlen szót mondott. Annyit azonban könnyen kivettem hangjából, hogy életéért könyörög. Hamarosan sikerült meggyőznöm, hogy eszem ágában sincs ártalmára lenni. Kezemmel magamhoz emeltem és ránevettem. Aztán rámutattam a megölt gidára. Intettem neki, fusson oda és hozza el. Miközben kíváncsian vizsgálta az állatot, mert szerette volna tudni, hogy öltem meg, én újra megföltöttem puskámat. Felfedeztem egy nagy, sólyomféle madarat, mely lőtávolságban ült a fán. Hogy megértessem péntekkel, mi a szándékom, ismét magamhoz hívtam. Rámutattam a madárra, melyről kiderült, hogy papagáj, ám bár először sólyomnak néztem. Aztán puskámra mutattam majd a földre a fa alatt, hogy lássa, hova fog a madár leesni. Ilyen formán igyekeztem megmagyarázni, hogy lelövöm és megölöm a papagájt. Tüzeltem. Parancsomhoz hívem, merőn figyelt, és látta, hogy esik le a madár a fáról. Megint úgy állt mellettem, mint aki nagyon megrémült, mintha nem mondtam volna meg neki a dolgot előre. Csodálkozását az is indokolta, hogy nem látta, mikor töltöttem meg puskámat. Itt tehát azt hitte, hogy halálosan pusztító varázsszer lehet benne, mely egyaránt képes emberek, állatok, madarak leödésére. Ez pedig olyan mély megrendülést váltott ki belőle, mely nem múlhatott el egyhamar. Ami a puskámat illeti, napokig nem merte megérinteni. Mikor egyedül maradt, úgy beszélt hozzá, mintha feleletet várna. Később megtudtam, ilyenkor azt kérte a szörnyű fegyvertől, hogy ne ölje meg őt. Tehát mikor csodálkozása valamelyest csökkent, rámutattam a lelőtt madárra és intettem, hogy hozza el. Meg is tette, miután egy darabig vesződött a madárral. A lövés ugyanis nem volt halálos, és a madár szárnyával verdesve jó darabig elbukdácsolt. Ennek ellenére megtalálta, kézbe vette és elhozta. Mikor észrevettem, hogy még mindig nem jött rá a dolog nyitjára, kihasználtam az alkalmat, és újra töltöttem. De most semmi lelőni való nem kívánkozott. Hazavittük tehát a gödőjét. Még a délután folyamán lenyúztam, és a legjobb tudásom szerint feldarabolt húst beleraktam az előre elkészített lábosba, tűzhelyemen megfőztem, és nagyon jó levest csináltam. Először magam ettem néhány falatot, aztán emberemnek is adtam belőle. Szemlátomást örült, és nagyon ízlett neki a jó falat. De furcsálotta, hogy sót is használok az étkezéshez. Maga is szájába vett egy keveset, de elfintorította az arcát, aztán kiköpte a sót, és vízzel kimosta utána a száját. Erre én vettem a számba egy darab sótlan húst. Úgy tettem, mintha utálnám só nélkül. Éppen olyan gyorsan kiköptem, mint ő a sót. Így sem értem el sok eredményt, mert mégsem akart sót tenni sem a húsra, sem a levesbe. Legalábbis jó darabig nem. És később is csak igen mérsékelten. Szóval jól tartottam pénteket főtt hússal és levessel. Elhatároztam, hogy másnap megsütök egy darabot a gidából. A húst nyárson forgattam a tűz felett 2 ágas cölök közt úgy, ahogy otthon láttam. A műveletet péntek erősen megbámulta. Mikor pedig megkóstolta a húst, kézzel lábbal igyekezett értésemre adni, mennyire ízlik neki. Mikor már beszélni tudott, kijelentette, soha életében többi emberhús nem eszik, amit én nagy örömmel hallgattam. Másnap punkát adtam neki. Gabonát kellett csépelnie és rostálnia. Beszámoltam arról, hogy annak idején hogy végeztem ezt a munkát. Ő csak hamar éppen olyan jól csinálta, mint magam. Különösen, mikor megértette, hogy ebből lesz a kenyér. Ugyanis megmutattam utána, hogy dagasztom és hogy sütöm a kenyeret. Egy idő múlva péntek minden munkát csak nem olyan jól végzett, mint jó magam. Most aztán kezdtem fontolgatni, hogy nagyobb földet fogok bevetni, és több gabonát termesztek, mint szoktam, mivel egy száj helyett 2-nek kell enni adnom. Kijelöltem tehát egy jókora földdarabot, és éppen úgy kerítést vontam köréje, mint azelőtt. Péntek nem csak engedelmesen és keményen, de igen vidáman segített a munkában, miután felvilágosítottam, mi a célom. Ide vetjük a magot, és abból készül a kenyér. Most őt is táplálnom kell, és azt akarom, hogy egyikünk se szenvedjen szükséget. Igen értelmesnek mutatkozott, és tudtomra adta, hogy érti gondolataimat. Közölte szándékait is, hogy keményen fog dolgozni. Ez volt a legkellemesebb év, amit eddig a szigeten töltöttem. Péntek már egész jól elbeszélgetett, és csak nem mindennek a nevét tudta, mire rámutattam. Minden helyet megtalált, ahova küldtem, és kihasznált minden alkalmat a beszélgetésre. Egy szóval most végre volt valakim, akivel saját nyelvemen beszélhettem. Ilyesmivel azelőtt nem dicsekedhettem. Amellett, hogy szót válthattam vele, nagyon sok örömem telt benne. Egyszerű, képmutatás nélküli becsületessége mindinkább napfényre került. Én pedig valóban megszerettem. Ami őt illeti, úgy vélem, jobban szeretett engem, mint életében bárkit. Egyszer ki akartam próbálni, vágyódik-e vissza hazájába. Mikor már annyira beszélte nyelvemet, hogy felelni tudott minden kérdésemre, megkérdeztem tőle, szenvedette valaha nemzete vereséget csatában. Mosolyogva felelte, igen, igen, mi mindig jobban harcolni. Ami azt akartotta jelenteni, hogy ők jobbak a csatában. Aztán a következő beszélgetés alakult ki köztünk. Robinson. Ha mindig ti győztök, hogy kerültél mégis fogságba? Péntek. Azért az én népem mégis nagyon győzni. Robinson. Hogyan győzött? Ha a te néped megverte őket, hogy fogtak el téged? Péntek. Azok sokkal többen lenni, mint az én népem, azon a helyen, ahol én lenni. Ők megfogni 1, 2, 3 is engem. Az én népem legyőzni azokat a másik helyen, ahol nem voltam. Ott az én népem fogni 1, 2, 4 ezer. Robinson. De miért nem szabadított ki téged néped az ellenség kezéből? Péntek. Ők fogni 1, 2, 3 is engem, és elmenni a csónakkal. Az én népemnek ott nem lenni csónakja. Robinson. Rendben van, Péntek, és mit csinál nemzeted azokkal az emberekkel, akiket elfogott? Ugyebár elviszik és megeszik őket. Péntek. Igen, az én népem is eszi az embert. Megeszi mind. Robinson. Hová viszik őket? Péntek. Más helyre menni, ahol jó. Robinson. Vajon eljönnek-e ide? Péntek. Igen, igen, eljönni ide, vagy eljönni más helyre. Robinson. Voltál-e már itt velük? Péntek. Igen, már lenni itt. Ekkor a sziget északnyugati oldalára mutatott. Az lehet szembe velük. Ebből megértettem, hogy péntekem valamikor a vadak közt lehetett, akik a sziget nyugaton fekvő részein partra szálltak. Azok is éppen úgy emberevész céljából kerültek ide, mint ahogy őt is azért hozták ellenségei. Valamivel később, mikor volt annyi bátorságom, hogy az említett helyre vezessem, mindent pontosan megmutatott nekem. Elmondta, hogy ő is részt vett egy lakomán, amikor 12 férfi, 2 asszonyt és 1 gyereket fogyasztottak el. A 12-t nem szóval fejezte ki, hanem ugyanannyi kavicsot rakott ki sorba, és mondta, hogy számoljam meg. Ezt azért mondtam el, mert bevezetője annak, ami következik. Beszélgetésünk után megkérdeztem tőle, milyen messze van szigetünk az ő partjuktól, és vajon a tengeren sok kenu vész-e el. Ő erre tiltakozott, hogy soha egy csónakot sem vesztettek. Megtudtam, hogy mihelyt kijutnak a nyílt tengerre, ott bekerülnek egy áramlatba, melynek az iránya más reggel és más délután. Hasonló az eset a széllel is. Először azt hittem, hogy a dagályt és az apályt nevezik így. Később azonban megértettem, hogy egy hatalmas áramlásról van szó, az Orinoco tengerbe torkoló víz tömegéről, melynek közelében fekszik szigetünk. Tehát az a sziget, amelyet nyugatra és északnyugatra láttam, a nagy Trinidad sziget a folyó torkolatának északi részén. Ezernyi kérdést intéztem Péntekhez. Szerettem volna megtudni mindent a földről, lakóiról, a tengerről, a partról és a szomszédos nemzetekről. Ő mindent az elképzelhető legnagyobb őszinteséggel tárt fel előttem. Próbáltam faggatni, milyen néptörzsek nevét tudja, de csupán a karibokat volt képes megnevezni. Ebből megértettem, hogy hazáját térképünkön a Karib-tenger partján kell keresni, mely az Orinoco torkolatától Guyanáig nyúlik, majd továbbterjed Santa Martáig. Péntek elmondta még nekem, hogy a hold útjának irányában, tehát azon a tájon, ahol a hold lenyugszik, kezdődik a fehér emberek hazája. Hasonlítanak hozzám, szakálluk van, mondta, és közben nagy pofa szakállamra mutatott, amiről már beszéltem. Ezek bizony sok férfit megöltek, állította. Mindjárt tudtam, hogy a spanyolokról van szó, akiknek kegyetlenségét nemzedékeken át emlegették. Megkérdeztem, hogy szabadulhatunk meg a szigetről, s hogy kerülhetnénk fehér emberek közé. Erre így felelt. Igen, igen, elmehetni 2 csónakkal. Nem értettem, mire gondol, és mit akar a 2 csónakkal. Végre nagy kínnal bajjal rájöttem, hogy 1 csónakra gondol csupán, amely azonban akkora, mint 2 másik. Pénteknek ez a kijelentése nagyon felélénkített. Ettől kezdve megint fellobogott bennem a remény, hogy talán alkalom kínálkozik egyszer a menekülésre, és ez a szegény vadember segítségemre lehet. Mikor Péntek és én már bensőbb ismerettségbe kerültünk egymással, és csaknem mindent megértett, amit mondtam neki, és anyanyelvemet, ha darabosan is, de elég jól beszélte, megismertettem saját történetemmel. Azt is elmondtam neki részletesen, hogy éltem, mielőtt ide kerültem a szigetre, mennyi időt töltöttem itt, és hogyan rendezkedtem be. Bepillantást engedtem a lőpor, a golyó és a puska titkaiba, és megtanítottam lőni. Megajándékoztam egy késsel, amelyben nagy örömét lelte. Övet is készítettem neki megfelelő fityegőkkel, hogy bármit ráakaszthasson. Leírtam neki Európa számos országát, különösen hazámat. Elmondtam, hogy élünk, hogy viselkedünk egymással szemben, hogy kereskedünk hajóinkon, a világ minden részével. Részletesen beszámoltam a hajótörésről, mely partra vetett, és amennyire lehetséges, a helyet is megjelöltem. Magát a roncsot azonban azóta teljesen darabokra törte, és elsodorta az ár. Megmutattam csónakunk romjait is, melyet menekülés közben vesztettünk el, és amelyet egymagam képtelen voltam megmozdítani. Most már csak nem szétmállott. Péntek hosszú ideig némán bámulta a csónakot, és egy szót sem szólt. Megkérdeztem, mit tanulmányoz rajta, erre azt felelte. Én látni ilyen csónakot jönni népemhez. Jó ideig nem értettem, mit akar mondani. Végül némi firtatás után kiderült, hogy egyszer egy ilyen csónak vetődött hazájukba. Mint mondta, vihar sodorta a partra. Képzeletemben rögtön megjelent egy európai hajó, mely szétzúzódott az átonyokon, és láttam, hogyan dobálja a víz a csónakot. De hirtelenében elmulasztottam megkérdezni, hogy vajon emberek voltak-e a csónakban. Csupán a jármű alakja iránt érdeklődtem. Péntek elég jól leírta a csónakot. Még jobban megértettem, mikor némi melegséggel hozzátette. Megmentettük fehér embereket fulladástól. Izgatottan kérdeztem tőle, hogy a csónakban voltak-e fehér emberek, hogy az ő kifejezését használjam. Igen, mondta, csónak teli fehér emberrel. Megkérdeztem, hányan voltak. Újján mutatta meg, hogy 17-en. Aztán azt kérdeztem, mi lett belőlük. Erre azt felelte, élni, népemnél lakni. Erre új gondolat született agyamban. Hirtelen megvilágosodott előttem, hogy azokról az emberekről lehet szó, akik a szigetemhez sodort spanyol hajóról menekültek meg. Mikor már bizonyosak lehettek afelől, hogy hajójuk sziklába ütközött és ők menthetetlenül elvesztek, nyilván csónakba ültek és a vadaknál szállottak partra. Ezután teljes részletességgel kívántam tudni, mi lett belőlük. Péntek erősítgette, hogy még élnek. Körülbelül 4 éve lakhatnak ott. A vadak szabadon bocsátották őket, sőt ennivalót is adtak nekik. Megkérdeztem, miképpen lehetséges, hogy senkit sem gyilkoltak le, vagy ettek meg közülük. Azt felelte. Nem, testvért csinálni velük. Ezt én úgy értettem, hogy szövetséget kötöttek, ő pedig hozzátette, csak akkor enni embereket, ha háborúban elfogni. Tehát csak akkor eszik meg az embert, ha háborúznak a törzsek és hadifoglyot ejtenek. Egyszer már jóval beszélgetésünk után a sziget keleti oldalán járkáltunk. Felmásztunk a dombra, ahonnan valamikor egy tiszta napon felfedeztem a szárazföldet, vagyis Amerika körvonalai. Péntek, mivel az idő szintén tiszta volt, komoly elmélyedéssel figyelt a távolba. Egyszer csak ugrálni és táncolni kezdett meglepetésében. Hangosan kiabált, mert éppen akkor nem voltam a közelében. Megkérdeztem, minek örül. Ó, boldogság, öröm, kiáltotta. Látni az országom, látni a népem. Arcát elárasztotta a boldogság, szeme sugárzott a vágytól, mint ha újra népe közé kívánkozna. Megfigyelése nyomán a gondolatok egész raja kezdett dzsongani bennem. Valamivel nyugtalanabb voltam Péntek miatt, mint eddig. Úgy éreztem, hogy abban az esetben, ha visszakerülne a népéhez, nem csak tanításomat felejteni el, hanem a hűség is kihalna belőle. Lehetséges, hogy honfitársainak mindent elmondana rólam. Talán század magával térne vissza, hogy lakomát csapjanak belőlem. És talán éppen olyan jó kedve lenne, mint akkor, amikor a hadifoglyokat fogyasztják. Később megbántam gondolataimat, mert kiderült, hogy igen megbántottam velük ezt a becsületes teremtést. A féltékeny gyanú azonban feltámadt bennem, és néhány hétig fogva tartott. Sokkal óvatosabb voltam, és nem mutattam iránta annyi barátságot, mint azelőtt. Kiderült, hogy nem cselekedtem helyesen. Ez a derék, hálás teremtés távol állott minden gyanúsítástól. Később alkalmam volt erről bizonyságot szerezni. Gyanakvásom idején minden alkalmat kihasználtam, hogy titkos gondolatait leleplezzem. De mindig azt kellett tapasztalnom, hogy tökéletesen becsületes, nyílt szívű és ártatlan. Semmit sem találtam, ami gyanúmat táplálhatta volna. Tehát nyugtalanságom eltűnt, és ismét a régi bizalmat éreztem iránta. Közben annyira vigyáztam minden mozdulatomra, hogy bizalmatlanságomat észre se vette. Tehát nem tételezhető fel, hogy félrevezetett. Egyszer ismét a domb felé sétáltunk. A tenger fölött párás volt a levegő, úgyhogy nem látszott a szárazföld partja. Magamhoz hívtam, és így szóltam hozzá. Péntek, nem vágyakozol a hazádba, népedhez? Igen, felelte, nagyon örülni lenni népemnél. Mit csinálnál ott, folytattam. Ismét vaddá válnál, emberhústenél és ruhátlanul járnál, mint az előtt? Zavartan nézegetett, és fejét rázaszólt. Nem, péntek azt mondani, hogy jónak lenni, megtanítani őket gabonakenyeret enni, kecskehúst enni, tejet inni, nem enni embert. De hisz akkor megölnek téged. Egy ideig töprengett, aztán megszólalt. Nem, nem, ők engem nem megölni, ők akarnak megtanulni szeretet. Bizonyára azt gondolta, hogy hajlamosak lennének az ember szeretet megtanulására. Azt is hozzátette, hogy nagyon sokat tanultak a szakállas emberektől, akik csónakban jöttek. Erre megkérdeztem, hogy visszamenne-e hazájába. Elmosolyodott, és azt felelte, hogy nem tud olyan messzire úszni. Készítenék neki egy kenut, mondtam, azt felelte, hogy csak ha én is vele tartok. Én megyek, feleltem, de ha megérkezem, biztosan megesznek. Nem, nem, mondta. Én tenni, hogy ők meg nem enni, én tenni, hogy nagyon szeretni. Ezzel azt akarta nyilván mondani, hogy beszámolt majd ellenségeinek megöléséről és életének megmentéséről. Emiatt fognak társai megszeretni. Aztán úgy, ahogy elmondta, milyen barátságosak voltak a 17 fehér emberhez, vagy szakállas emberekhez, ahogy hívta őket, mikor hajótöröttként kerültek hozzájuk a partra. Bevallom, ettől az időtől kezdve újra nagy kedvem támadt megkockáztatni az átkelést. Vajon szövetségre léphetnék-e a szakállas emberekkel, akik kétségkívül spanyolok és portugálok lehettek? Ez vitán felül állt. Akkor pedig módot találhatunk arra, hogy elmeneküljünk, feltéve, ha már szárazföldön vagyunk, és egymásban jó társaságot fedeztünk fel. Minden esetre onnan már sokkal könnyebb a menekülés társaságban, mint innen egyedül, egy 40 mérföld távolságra levő szigetről. Tehát néhány nap múlva ismét munkába vettem pénteket, és beszélgetés közben elmondtam, adnék neki egy csónakot, azzal hazamehet népéhez. Ugyanakkor megmutattam neki csónakomat, melyet a sziget másik oldalán tartottam, és miután kimertem belőle a vizet, mert mindig víz alatt tartottam, parthoz vontam, megmutattam neki, és mindketten beszálltunk. Kiderült, hogy kitűnően kezeli, és éppen olyan gyorsan tudna hajózni vele, mint magam. Tehát így szóltam hozzá. Na péntek, átmegyünk-e a te népedhez? Erre nagyon bután nézett rám. Lehet, hogy a csónakot találta túlságosan kicsinek. Megmondtam neki, hogy van nagyobb is. Másnap el is mentünk arra a helyre, ahol a nagy csónakot tartottam. Ez volt az, amelyiket nem tudtam vízre bocsátani. Kijelentette, ez elég nagy, de kiderült, hogy mivel már 22 vagy 23 éve feküdt ott, a nap kiszárította és fája elkorhadt. Péntek bólogatott, hogy ilyen csónak nagyon jó lenne, és sok étel, ital, kenyér férne belé.